Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n.
Sziasztok, ez itt az Égéstér. Tőlem balra Perlaki Péter Zsolt kollégánk, tőlem jobbra Szentkuti Ákos. Sziasztok!
Sziasztok!
Középen pedig szerkesztőségünk konstans elégedetlen tagja Petrány Máté.
Ez így van. Sziasztok!
Ez milyen jó felvezető.
A konstans elégedetlen. De egyébként a mai témánkkal viszonylag elégedett vagyok, majd meglátjuk, hogy hogy alakul, de nagyon örülök, hogy erről beszélgetünk, mert most a közlekedésről, illetve a városi infrastruktúráról, és hoppá, elment a kép.
Na.
De így nem jó. Szóval... Igen. Szóval a Budapest közlekedéséről, azon belül a Lánchídról és az ingázásról fogunk beszélni, próbálom ezt valamilyen szinten struktúrálni, de akkor szerintem kezdjük a Lánchíddal, aminek ugye ott voltunk az újranyításán, a részleges újranyításán, és a nagy változás a lezárás óta az az, hogy a próbaidőszakban, amíg el nem készül a járda rész, illetve a gyalogosoknak fenntartott rész, addig kísérleti jelleggel Budapest azt teszteli, hogy hogy néz ki az a számok tekintetében, illetve a visszajelzések alapján, hogyha az autók elől elzárják a Lánchidat, és csak a biciklisek, a motorosok, a taxisok, a buszjáratok, illetve később, ha elkészült a járda, akkor a gyalogosok használhatják.
De most azt vizsgálják, hogy az autósokat mennyiben érinti ez, mert hát azt igazából már látjuk?
Nem, most azt vizsgálják, hogyha én jól értem, hogy a pesti rakpart részleges lezárásával együtt a Lánchíd autómentesítése az létre tud-e hozni egy olyan területet a Dunaparton, amit használhat ugye a BKV is, meg nyilván két keréken biciklis, motoros használhat, de közben gyalogos barát is. Illetve szerintem azt is vizsgálják, amit eddig is vizsgáltak, és ami eddig is ebbe az irányba terelte ezt a projektet, hogy milyen forgalom haladt át a Lánchídon, az hova vezet, és annak a kizárása az pontosan mit jelent a belváros közlekedésében.
Máté vérprofin konferálta ezt föl, de azért azt ne felejtsük el, hogy itt továbbra is három olyan ember ül, aki egy újságot ír, és nem közlekedési szakértő ebben az értelemben legalábbis semmiféleképpen nem, úgyhogy csak egymás közt fogjuk megfejteni az összeesküvés elméleteinket. És igazából ennek kapcsán érdemes háttérinfóként tudni, hogy hát mi ketten Mátéval ilyen kvázi rendes vagy rendetlen belvárosi tömegközlekedéssel járó autósok vagyunk. Péter pedig egy rendes agglomerációs ingázó.
De fekete öves.
Aki elhitte, hogy egyszerre lehet szeretkezni és szűznek maradni. Legalábbis abban az értelemben mindenféleképpen, hogy ugye hát a zöldfű, a szép kert, a csönd és a nyugalom, illetve a budapesti munkalehetőségek adta előnyök, azok egy időben megvalósulhatnak.
Azért ebben megnyugtat, hogy ez látványosan nem csak én vagyok ezzel így. Tehát az agglomeráció akkora robbanáson ment keresztül az utóbbi években, hogy
az infrastruktúra nem tudja lekövetni.
Ez így van. Ez így van. Szóval mi igazából mi vagyunk az oka?
Hát nem, ez egy összetett kérdés, tehát azért kell erről beszélni, szerintem ez nagyon érdekes. Tehát az agglomerációba költözés, nem tudom, ebbe belemeltünk most, de maradjunk de még egy picit a Lánchídnál, és utána menjünk távolabb, vagy ugráljunk, mint...
Lánchidazzunk, hiszen mégiscsak az egy rendes origója a városnak.
Az origója.
0 kilométer kő.
Igen.
És akkor majd onnan szépen távolodunk, és akkor így fölépítjük a műsort.
Igen. Kezdjük onnan, hogy heves kommentelés indult a Lánchíd újranyitás cikk alatt, főleg a Facebookon. És hát a szokásos vélemények, amiket mindig megkapunk, hogy hatodik lehetett, mert nem lehet most már, meg micsoda egy hippi mozgalom ez, és a Budapest belvárosának a közlekedése az így is egy rémálom, és még egy hidat, hogyha kiveszünk ebből, amit aztán alig használnak így az emberek, nem erre épült, még több híd kéne a Dunára amúgy is, micsoda baromság ez. Ugye ez az általános konzervatív vélemény. Én meg erre azt mondom, hogy ha autószemmel nézem, hogy milyen volt a Lánchíd, mielőtt lezárták, egy pokol volt, soha nem mentem arra, inkább kerülsz az Erzsébet híd felé, vagy a Margit híd felé, nagyon kevés az az ember, akinek konkrétan az az útvonala, mert hogyha belegondolsz, hogy a pesti oldalon hova vezet a Lánchíd, illetve a budai oldalon hova lyukadsz ki, egyik sem egy olyan csatorna, amit szerintem túl sokan használnának, főleg csúcsidőben. De hát száfoljatok meg, tehát, hogy igazából a pesti oldalon belecsöppensz a legiszonyatosabb dugóba, ami aztán a Bajcsig elvisz, ahol megint csak dugó van. Tehát arra nem akarsz menni. Persze lehet azt mondani, hogy a pesti rakpartra is vezet, és akkor ott milyen jó, de a pesti rakpartot szerintem tényleg részlegesen le fogják zárni, mivel a budait nem tudják. Tehát ezzel már kár kalkulálni. A budai oldalon meg belevezet a Clark Ádám térbe, az alagútba, tehát egyszerűen autóval te nem akarsz ott lenni.
Hát közlekedőként egyszerű logikai alapon nyilvánvaló, hogy a budai rakpart az fontosabb, mint a pesti, több autót enged át, és egyszerűen...
Hát meg nem tudod kiváltani.
Meg nem lehet egyszerűen semmivel sem jól kiváltani. És abban is egyetértünk, hogyha egy hidat ki kell venni a budapesti rendszerből, akkor az a Lánchíd legyen tényleg, tehát hogy mind kapacitásban, mind pedig ebben, hogy honnan, hová megy, egyértelműen a legkevésbé jó autós szempontból. A kérdés csak az, hogy ki kell levenni ebből a rendszerből egy hidat, vagy nem.
Hát akkor hagyd legyek én az ellenérvelője ennek egy nagyon picit, bár annyira én sem. Én is azt gondolom, hogy a Lánchídért nem akkora kár. De pont tegnap este próbáltam ki hazafelé mellett, hogy a Clark Ádám tér felé mentem, és autók ugye most se közlekedhetnek a Lánchídon. Hol volt itt a budai oldalon a legnagyobb a forgalom? A Clark Ádám tér környékén. Tehát, hogy nem csak a Lánchíd tehet róla, hogy ott megvan, hogy ott több autó van.
Persze, hogy nem. Tehát nem erről van szó, nem a Lánchíd tereli oda a forgalmat, csak hogyha a Lánchídat kiveszed a képből autós szempontból, akkor nyilván, aki át akar jönni a Dunán, onnantól kezdve nem arra fog menni. Tehát ilyen szempontból csökkenti az oda vezető utak, meg az alagútnak is a forgalmát. A Clark Ádám tér egyébként tényleg egy rémálom, de épp esző ember nem is megy arra, ha csak nem specifikusan arra van dolga. Ugye az Attila úton mész fel, vagy nem tudom, tehát azért vannak ott csatornák.
Na jó, de éjszakról délre haladva, meg muszáj áthaladni rajta.
Igen.
És azért nagyon sokakat érint az, hogy éjszakról délről, vagy délről éjszakra haladnak.
Szerintem a Lánchidat eleve ilyen építészeti oldalról is érdemes megközelíteni. Tehát, hogyha megnézed a hidat, ugye a gyalogos része nincs kész, de az annyit jelent, hogy a járda nincs kész a szélén. A biciklisávot ugye nem tudnak építeni, mert nem elég széles hozzá a híd. Tehát mi marad? Az marad, hogyha te biciklis forgalmat akarsz átvezetni a hídon, akkor az úttesten kell őket átvinni. Na most az én fejemben már az is épp elég veszélyes, hogy a taxisokat felengedik, de mert az a két buszjárat, ami arra megy, illetve azt hiszem 4 összesen, de hogy az óránként nem tudom hány buszt jelent, nem túl sokat. Azt még úgy látom magam előtt, hogy ők a bicikliseket kerülgetve a lassú tempóval azt a 375 métert, ami a Lánchíd megteszik. Az, hogy a taxisokat is beledobják ebbe a mixbe, az már egy bátrabb vállalás.
Hát, de tudjuk, hogy a tömegközlekedés kiírthatatlan fontos részeiről beszélünk.
Kulcsfontosságú a taxi. Igen. De azért egész más dimenzió az, hogy ezek a szereplők vannak azon a két sávon, mint hogyha az autósokat is odaengeded.
Meg hát ugye lehet motorral menni, és Péter, mint rendes motoros.
Így van.
Hát nekem azért...
Tudod, az mindenre megoldás.
Nekem azért az íróasztalomon megmozdult kicsit a VFR kulcs, hogy előveszem téli álmából, és megnézem, hogy milyen az aszfalt. Neked van már a Lánchidon rekordod motorral?
Nincs.
De most új az aszfalt, úgyhogy jobban tapad.
375 az már majdnem 400. Hiszen mérföldről mérföldre kell élni. Milyen volt az aszfalt egyébként, így te láttad személyesen? Hibátlan?
Fantasztikus, meg azon gondolkoztam, hogy így soha nem látod a hidat, mert oké, hogy át tudsz rajta motorozni, meg biciklizni, de nem állhatsz meg, vagy hát kvázi nem javasol megállni a híd közepén. Tehát az, hogy az úttesten lehetett így flangálni sajtósként, az érdekes volt, mert tényleg közelről meg lehetett nézni olyan részleteit, amit amúgy nem látsz, vagy hát legalábbis nem így látod ebből a szögből. Nagyon szép lett, és az, hogy határidőre befejezték azt a részét, vagy legalábbis mostanáig tartják a határidőket, az is egy szép dolog. Hát ugye tavaly nyáron zárták le a forgalom elől.
Ja, bocs, és akkor nem engedtek le megnézni esetleg, hogy frankon ki van a lakatolva, vagy csak egy kis alvázvédőt ráfújtak,
hát megkapargatnak, meg egy vastagságmérővel ott nekiálltam, de esett az eső, azért az csal az értékeken. De figyelj, a restaurált oroszlánok szépek, meg a többi faragás is jónak tűnik. Gipszből kiöntötték, fantasztikusan, úgyhogy biztos időjárás álló.
Jó, de ez tényleg mennyire nem vagyunk hozzászokva ehhez, hogy valamit határidőre elkészítenek. Tehát egyszerűen már önmagában megüti a füledet.
Hát igen, ugye itt azért fontos volt az, hogy még nagyobb felháborodást ne keltsen egy lezárás, akár híd, akár út. Azért Budapesten a hármas metró felújítása
Úristen, hány éve húzódik?
Az épp elég. Hát három?
Négy? Legalább négy, mert én legalább négy évvel ezelőtt már.
Hát ugye szakasz, három szakaszra bontva csinálják. Azt tudom, hogy jövő nyára kéne elkészülnie az utolsónak, a középső résznek. De igen. Hát a hármas metró is egy tipikus magyar példa. Tehát amikor addig vársz egy metróhálózattal, amíg tényleg életveszélyessé nem válik, és aztán még vársz egy kicsit, és utána nyilván nem egy egyszerű felújításról van szó, hanem gyakorlatilag újjáépítik az egészet, plusz ugye átépítik az akadálymentesítés miatt, tehát itt egy 70-es években épült rendszert kell átdolgozni a 21. századra, ami azért nem egy balett.
Ennek kapcsán múltkor a szerkesztőségi beszélgetésekkor előkerült egy hármas metró lángoló plüss, ami annyira, ja, annyira imádnivaló, hogy megérdemli az ingyen promót. Zseniális.
Hát a népművészet, igen. Tehát amikor kigyullad egy metró, és így belegondolsz, hogy ennek a biztonsági kockázata mekkora, hogy a gyalogútban dől
a füst meg a láng.
A füst. Nyilván van szervizőrendszer, de azért nem optimális. Igen, csak arra akartam kiukadni, hogy a hármas metró az nyilván egy akkora terhelés a belvárosi forgalomnak, csak a metrópótló buszok önmagukban annyi helyet foglalnak, és olyan forgalom növekedést okoztak.
Meg mindig fullon van, és nem lehet felszállni.
Én inkább ezt látom, hogy az, hogy forgalom növekedést okoznának.
Hát sávokat lezártak miatt, tehát mondjuk a Kávin tér környéke az azért áll négy éve, mert nem lehet a kiskörútról, vagy a Szabadság itt felon nem tudsz bejönni, mert mire az a három metrópótló bekanyarodik a dedikált sávban, és egy csomó ilyen pont van.
Jó, meg ugye az északi oldalt, amikor csinálták, akkor azért a Váci úton közlekedők, akár a kettes út felől nem köszönték meg.
Persze. Persze, ez nagyon kemény, és egyébként nyilván légszennyezettségi szempontból sem ideális, hogy rommá hajtott buszok extra flottáit kell bevetni éveken át. Tehát azért mondom, hogy a metró az egy szükséges rossz, amit most már ki kell bekelni. Erre jött rá egy hídlezárás. Tehát nagyon érdekükben állt időben befejezni. De hát még nincs kész, tehát jövő nyáron, illetve jövő őszre mondják azt, hogy a gyalogosokat visszaengednék rá.
Igen, egy kicsit azért ez úgy van kész, hogy nem teljesen van kész.
Hát igen, az nyilván nagy előny, hogy a BKV át tud rajta menni, tehát meg hát nyilván neked is motorosként az jó, meg biciklisként is jó, szerintem a biciklisek nagyon örülnek, de itt a busz a lényeg, hogy nem kell kerülniük a különböző BKV járatoknak, hanem át tudnak menni.
Én az nem is tudom, hogy mennyivel növeltem meg az arra járó buszoknak a menet idején, hát de hát az horror lehet.
Kapásból én se, de mentek egy szép karikát.
Na és akkor mi a véleményünk? Kell autó a Lánchídra, vagy nem kell autó a Lánchídra akkor? Mondjunk valamit. Zsolt, Péter?
Alapvetően én hiszek abban a koncepcióban, hogy kell egy olyan teret kialakítani a belvárosban, a városi életben, amihez az autók nem férnek hozzá. Ebbe belefér az, hogy a Lánchíd, amiért egyébként itt is elhangzott, nem olyan nagy kár, kiesik. És hát ugye azt is mondtam, hogy látszik, hogy nem az, ami eszkalálja szerintem igazán a forgalom. Tehát nem az a sarokpontja a megnövekedett forgalomnak, hogy ott a Lánchídon azok az autók hol kötnek ki, még hogyha hozzá is járul. Én azt gondolom, hogy nem rossz koncepció.
Máté?
Hát én támogatom alapvetően, de nyilván egyébként azt gondolom, hogy ez egy kísérlet. Most van egy bő fél évük gyakorlatilag, hogy megnézzék, hogy erre mi a reakció, akár biciklis szempontból, akár BKV szempontból, meg úgy egyáltalán mennyire ágyaz meg ez annak, hogy a Dunai rakpart egy részét ehhez csatoltam meg.
Hát meg közvélemény szempontjából, csak hogy jó-e, hogyha azt hozzáveszünk a döntéshez?
Minden ilyen döntés fáj, tehát nem egy objektív vélemény az, hogy páran üvöltöznek, hogy valamilyen jogukat éppen elvették.
Persze, mert lesz, akinek pont jó lenne arra menni.
Igen, szerintem itt a fő kérdés az, hogy a Dunapartot hogy tudod visszahozni közterületként, és ennek eleme lehet a Lánchíd. De nyilván az van, hogyha fél év alatt az jön ki, hogy ennek az elutasítottsága óriási, vagy az jön ki, hogy a kihasználtsága alacsony, akkor majd átgondolja a városvezetés, hogy megéri ez politikailag. Nem tudom. Te Ákos, mit gondolsz?
Hát szerintem nincs ellenvetés ilyen téren köztünk, hogyha érdemben oda lehet terelni azokra a környékekre azt a fajta gyalogos forgalmat, ami mondjuk esetleg a Széchenyi István térnek a... Tehát, hogyha a Széchenyi István téren az autósok mondjuk zavarnak, mert a benti parkba sokan járnak, és életvitelszerűen jól érzik ott magukat, illetve a másik oldalon is ugye hasonló dolgot látunk kialakulni a vár lábánál, ugye a Várkert bazár és társai, akkor szerintem teljesen rendben van, hogyha a napi autós forgalom nem ott közlekedik. Őszintén szólva, azért mindannyian autós emberek vagyunk, autózunk is, szeretünk egy jót autózni, de ha a Lánchíd környékére kell menjünk a nap bármely szakában, akkor azért az mindenképpen kínszenvedés.
Az nem egy vidám nap.
Na jó, de ez már a belvárossal önmagában igaz. Tehát, hogy ezt nem választhatjuk szét, hogy Lánchíd. Tehát, hogy maga a belváros egy horror tud lenni, gondolat szinten.
És akkor itt ki is lyukathatunk az agglomerációnál. Igen.
Neked egy ilyen nagy terved, hogy jövő év elején megcsináld ezt a miért rossz az átjáró sziget, Tököl? Tököli hévátjáró? Vagy...
Igen. Van a Sziget-Halom, Sziget-Szentmiklós kivezetésénél egy olyan hévátjáró, ami napi szinten ezrével keseríti meg az autósok életét. A Csepel-szigetről kijutni, Sziget-Szentmiklós, Sziget-Halom magasságából, vagy dél felé lehet, a Taksonyi hídnál, vagy észak felé, ahol pedig a hévátjárónál 15 percenként leereszkedik a sorompó, elmegy a hév, és az autósok állnak. Ennek pedig az az eredménye, hogy...
Tudod a menetrendet.
Egyrészt tudom a menetrendet, másrészt szombaton délután 4 órakor dugó van, meg szerdán 11 órakor, amikor nem kellene, hogy ilyen, tehát nem a csúcsforgalomról beszélek, hanem akkor, amikor két kisvárosnak az élete mehetne a saját medrében. És ebben az az érdekes, hogy azt a felül- vagy aluljárót, még ezt sem döntötték el, hogy mi legyen ott, csak azt, hogy valaminek egyszer lennie kell, arra már biztosan találtam visszautaló jelet, hogy a 90-es évek elején, mert megígérték, politikai ígéret volt, kampányígéret volt, hogy meg fogják csinálni. És függetlenül attól, hogy hogyan változtak a szelek, ez semmi nem történt.
Van, ami állandó.
Igen.
És ha jól gondolom, akkor ez az a hévátjáró, aminek mind a két felén van egy viszonylag bonyolult kereszteződés is.
Ez így van.
Tehát ez egy viszonylag problémás baleseti gócpontként is.
Ez így van. Abszolút rendszeres, hogy arra felé koccannak az emberek. És hát aki arra él, az azt hiszem, hogy pontosan tudja, hogy meggondolja azt, hogy merről közelítse meg ezt a két kereszteződést, mert kiengedni nem fogják, problémását haladni. De szerintem a legnagyobb baj az az, hogy annak az útszakasznak az egyik része Sziget-Szent Miklóshoz tartozik, a másik része pedig Szigethalomhoz. És tudod, meg kell egyezni, hogy ki mennyit fektet ebbe bele.
50-50.
Hát ez az úgy... Erre mindig lesz ellenérv.
Máté nem csak az állandóan problémázó, hanem a mindent gordiuszi csomóként átvágó...
A legprimitívebb megoldás.
Probléma megoldó kollégán kis a
szerkesztőségben. Kalapás 50-50.
Tehát ez egészen úgy működik ott azon a területen, hogy kellett egy zebrát, egy gyalogátkelő helyett, bocsánat, létesíteni.
És a két, legyen zebra.
Igen, és a két városnak meg kellett egyeznie. Addig húzták, amíg egy 16 éves lánynak, ha jól emlékszem, akkor a mozgásának az elvesztéséig jutott a történet, mert eljutották, és akkor utána volt akkora nyomás és polgári összefogás, ami után mégiscsak megcsinálták. De előtte évekig. Hiába volt szóba, hiába kampányoltak mellette. Nem? Mert a két város nem tudott összefogni.
Ezek alapján tök jó, hogy a Lánchíd nem szakadt le, mielőtt elkezdték csinálni.
Ja, hogy nem Pest és Buda van.
Hát súlykorlátozás volt rajta, hogy ne szakadjon le. Igen, a vasbeton már eléggé elfáradt. Viszont a polgári nyomás, illetve összefogás az szintén egy kulcskérdés, mert ugye azok, akik hippiznek a Lánchíd lezárás és a Dunapart felszabadítás koncepciója miatt, ők ugye azt hangoztatják, hogy Budapesten, illetve Pest megyében olyan infrastruktúrális fejlesztések maradtak el, ugye kicsiben egy ilyen alul vagy felüljáró, nagyban meg akár az M0-es befejezése, akár a összes metrónak a meghosszabbítása, mert gyakorlatilag a kettesen kívül mindegyiknek van olyan terve, ami arról szól, hogy északi-déli vagy kelet-nyugat irányba bővítsék, és ez pontosan az agglomerációról szól, illetve arról, hogy tudunk ilyen minden évben növekvő járműforgalmat egyrészt csökkenteni, másrészt a külvárosokban a tömegközlekedésre szoktatni.
Azt tudjátok, hogy mekkora ez a jármű növekedés, mert ezt ki szoktuk mondani.
Igen, csak nincs előttem a szám, de azt hiszem, hogy...
Nálam itt van.
Na, mi?
Tíz év
távon. Tippeljünk, játszunk tippjátékot.
Na, 2010 és 20 között.
Ez azt hiszem,
mit kell megmondanunk pontosan?
Hogy mekkora... Hát, talán ne is százalék... Legyen az a kiinduló pont, hogy 2010-ben 1 millió autó tartozott Pest megyéhez, Budapesthez. Uh-huh. 2020-ra szerintetek?
1 millió 3.
Szerintem másfél.
Tök jó, beütétek 1 millió 200-ra növekedett.
Akkor én 10 év alatt. Tippeltem.
Jó, tehát most... ez az 20%-os növekedés 10
igen,
év alatt.
Vagy legyen ez plusz, 200 000 autó, az marhasok.
Igen. És ebbe én szeretem azt is belekalkulálni, hogy az autók is nőttek. Tehát ezt tudom, hogy viccnek hangzik, de ha belegondolsz...
Ó, nekem volt ladám. Hát ez...
Hogyha ezek Tetris kockák, akkor miből mennyi fér el és hol. Tehát az autók is nőttek, plusz 20%-kal több a jármű. Ugye a hely meg nem lett több.
És szerintem az, hogy Magyarországon elég gyakori, hogy a kötelező biztosítás miatt vidéki üzembetartóra váltunk, az szerintem már egy kimutatható százalék. Tehát, hogy az nem az, hogy így 10 ember csinálja, hanem ebben az 1 millió 2-ben valószínűleg nagyon-nagyon sok olyan autó nincs benne, ami egyébként közlekedik Budapesten és Pest megyében.
Hát igen.
Meg az igen. Hiszen például mondjuk 60-ból ami már közigazgatások Heves megyéhez tartozik, de még simán oda, még simán járnak Budapestre dolgozni az emberek. Ez nincs benne?
Hát persze, meg ugye erre rájön a céges autó adózás miatti előnye és az egész juttatásrendszer. Tehát, hogy ugye sokaknak az autó az ugyanúgy a fizetése része. Úgyhogy akkor is autóval jön, hogyha nem muszáj. De azért az a nagy átlag nem ez, tehát tényleg ne kerüljük el azt a témát, hogy azok a fejlesztések sehol nem tartanak, amikről gyakorlatilag 20-30 éve. Vagy van olyan eset, például a körvasút, ami ugye egy 100 éves téma. Ezekbe belemenjünk így egy kicsit mélyebben?
Hát mondok még egy közeli példát, amit én azért minden nap majdnem átélek most itt a télen. A hévek, a hatos hév. Én a hatos hévet szoktam használni, tehát hogy az MXMA motorvonatok vagy szerés szerelvények, hát azok 40-50 évesek.
A legcsúcsabb kelet-német technológia.
Igen, Kelet-Németországból. Igen. Így van.
Megbízható német minőség.
Igen.
És már azt is elmagyarázták, hogy miért kattog. Mindenki tudja, úgyhogy nyugodt a nép.
Viszont azt nem tudja senki, viszont azt miért nem építették ki, hogy mondjuk WC nincsen a hatos hév vonalán?
Mert a 70-es években senki nem...
járt WC-re.
Nem volt divat. Magadban tartottad, és úgy tettél, mint hogy.
Akkor
nem...
még volt az emberekben tartás.
Igen, volt.
Igen, nem volt, hogy le kellett szállni azért. nagyon hosszú az a 45 perc.
Egyébként a hév az tényleg egy nagyon jó téma, és több szempontból is az. Az egyik ugye, hogyha a járműveknél maradunk, hogy hol tartunk a flotta cserében. Sehol, hiszen...
Pont, következő téma.
Hiszen túl drágának ítélték a pályázatokat, mindent kidobtak, és mivel eleve járműhiány van, nem csak autóhiány van, hanem a kötött pályás közlekedésben is alapvetően nehéz új szerelvényekhez jutni, főleg, hogyha valami egyedi rendezésről van szó, sok éves várólisták vannak. Tehát a hév tendereztetés az megint nagyon az elején jár.
Egy-két éve kipróbálták azt, hogy azt hiszem, hogy ezeket a flirt motorvonatokat rakták rá, és akkor egy az egyben az tudott közlekedni, de azt hiszem, hogy két hétig a legnagyobb fájdalom, lezárták a WC-t. Nem térek vissza erre többet.
Ha menni kell, hát menni kell.
De hát ezekhez az MXMX-ekhoz képest az, hogy volt légkondi rajta normális körülmények között. Tudtad a telefonodat tölteni 2020-ban? Mekkora?
Hát igen. Dolog.
És ráadásul nem is kell 8 lépcsőfokot megmászni ahhoz, hogy beszállj, ha jól sejtem.
Igen, hát nyugdíjasoknak igen. Esélytelen. Rossz csípővel, bokával felejtősek el.
Mert ugye az Icarus 280-akat kivettük a körforgásból.
Kivéve trolliként, ott még át lehet élni.
Hiszen, azt is azt hittük, hogy az örök kivalósai fognak
járni. Jó, 75-ös trolli.
Hiszen bár az Icarus mindent kibír, főleg a negyedik motorral, meg a harmadik karosszériával, de azért azt látni kell, hogy nem feltétlenül elvárás, vagy elvárható manapság, hogy így földobja a kismama a gyereket, meg mindenkit. Tehát igazából Meg az idősek, nyugdíjasok.
Hát, állítólag a ganz villamosoknak is majd ez lesz a halála, hogy ugye nem tudod alacsony padlóssá tenni, és előbb-utóbb az az ambíció, hogy majd a villamosok is 100%-ban alacsony padlósak legyenek, de hát sok ilyen ötlet van, tehát ne szaladjunk előre. Viszont a híveknél maradva, ugye a híveknél egy dolog az, hogy a régi szerelvények maradtak, és egyelőre nincs még szerződés az újakra. De a másik, még nagyobb gond az az ötös metró projekt, illetve az ötlet, hogy lehet az elővárosi közlekedést összekötni a belvárosival, magyarul, hogy a három hévvonalat hogy lehet behozni a metrórendszerig.
Az ötös metró, azt hiszem, hogy legutóbb 2018-ban készítettek erről átfogó tanulmányt, hogy akkor hogyan
lehetne most léteznek, sőt, megfogni. Tovább megyek, 2020-ban fúrták a talajmintákat a Kálvin téren, hogy megnézzék. Mert ugye a Kálvin tér az egy ilyen érdekes hely olyan szempontból, hogy ott a 3-as metró alá van berakva a 4-es, amit azért tudtak megcsinálni, mert a 3-ast eleve úgy tervezték, hogy már gondoltak a 4-esre. Viszont, hogyha ott valaha behozzák a hévet, akkor azt a négyes alá fogják majd berakni, tehát egy igazán mély építésű alagút kell majd. Az alagút alagútjának az alagútja. Úgyhogy a Calvin tér az egy elég komplikált hely, ilyen szempontból kicsit tele van a föld.
De az Őrs már nem lenne ennyire komplikált.
Az Őrsnél is van valami probléma, bár most nincs előttem, hogy pontosan mi, de hogy ott nyilván a kereszteződést hogy tudják úgy megoldani, hogy összekötik vagy az emberek szempontjából bármilyen élhető módon összekötik a hévet a metróval, mert azért, hogyha belegondolsz, ott az kicsi hiányzik, de mégis olyan jelentős.
Igen, de onnan nézve egy kicsit elegen érthetetlennek tűnik, hogy ott van a két végállomás egymás mellett, de persze az ugye nem csak egy vonalban tér el egymástól, tehát...
De hogyha az érthetetlennek tűnik, akkor a hármas metró nem megy ki a reptérig, kérdésre mit tudsz mondani, mert...
Azt, hogy a vonat sem megy ki a reptérig.
Az bámulatos.
Tehát, hogy na, az igazán érthetetlen, az hogy én kitalálom Cegléden mondjuk, hogy el akarok repülővel utazni valahova, és akkor hogyan... Tehát, hogy rögtön kiesik az hogy baj, én a vonattal elmegyek.
Az a baj, neked semmi se jó. A Ferihegy egyre megy a vonat, ugye? És ott felszállhatsz a csodálatos 200-as buszra.
Ó, oh, ja, jó, oké. Okay.
Vagy a privát jetre is esetleg, mert ugye a Ferihegy egyről még lehet.
Igen, sőt, át is lehet sétálni technikailag.
Na, hát igazából akkor mi a gond?
Igazából lusták vagyunk, mert sétálni
hát
kell.
Hát az a gond.
Köszönjük szépen.
ez volt az égkés.
Na, te személyesen egyébként hogy élted meg az agglomerációba való költözést, és mikor lettél ingázó, vagy hogyan alakult ez nálad?
Ez azért annyira nem érdekes sztori, mint aminek tűnik, de hogy mi akkor költöztünk ki az agglomerációba, amikor már effektíve a házvásárláson gondolkodtunk, és mindig elképzeltük azt, hogy ó, hát majd milyen jó lesz füvet nyírni, nem jó, meg majd a gyerek majd biciklizik az utcán, nem biciklizik, mert arra is jár egy csomó autó, és hogy egyébként is onnan nézve így kiköltözés előtt nem tűnik annyira durvának ez a távolság, hát rá megnyitsz egy Google térképet,
és hát hazudik,
tök közel van.
Hazudik egy kerek számon.
és akkor elkezdesz bejárni napi szinten, és akkor ez a másfél-két óra oda, másfél-két óra vissza, egyszer csak azt kezded érezni, hogy felemészti az életedet.
Hogy a hócipőd szép lassan kezd megtelni.
Igen, 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 de ebben az az igazán jó, hogy tegnap direkt ezért mentem haza autóval, hogy összehasonlítsam azt, hogy mennyi az időbeli differencia tömegközlekedést használva, és autót ilyen jó kis délutáni 5 órási csúcsforgalomból, amikor ezek az irodista tárolók ezek kiszabadultak, majd rájöttem, hogy ez december 19-én nem egy annyira releváns kísérlet, mert akkor nagyon jól lehet autóval közlekedni, de körülbelül fél óra differencia az, ami mondjuk nekem, csak a személyes élményeimről tudok beszélni, ami nekem a Csepel-sziget északi részéről, itt a budai oldal északi részéig vezet. Tehát fél óra differenciáról beszélünk.
Per út. Az napi egy óra.
Igen.
Ezért nem kevés. Óra.
Az az érdekes, igen. Egyébként az ilyen.
Akkor mégsem szar autózni?
Nem, autózni nagyon jó. Autózni nagyon jó, az még kényelmes. Jó a közege.
De azt mondtad, hogy pudingszerű a váltó.
Ja, az Octavia? Az igen, igen. Mint az úgy szoktuk leírni, mintha egy tányér bablevesben kavarnál.
Igen, ez ismerős azért.
De nem az a rendes jókai, hanem egy olyan hígabb menzás.
Igen.
Nem a kondéra aljáról.
Igen. De várjál, nekem most éppen arról kéne elvileg beszélni, amit leírtam egy ilyen publiban, és egyébként nem annyira szörnyű dolog elfelülni a tömegközlekedésre, mert...
De pont ez az, nem, hogy attól függ, hogy honnan jössz. Tehát, hogy vannak olyan vonalak, én pont ezen gondolkoztam a másfél óra kapcsán, vagy akármi, ami egy óra fölötti menetidő egy irányba, hogy nem tudom. Tehát, hogyha Székesfehérvárról jársz, a Székesfehérvár-Budapest az egy felújított, viszonylag nagysebességű és stabil vasútvonal. Hogyha Kelenföldön leugrasz, akkor felugrasz a 4-es metróra, és hogyha annak a tengelyén dolgozol, akkor viszonylag gyorsan itt lehet lenni egy egyébként tök messzi városból.
Miközben, igen, nekem 46 perc rémlik egyébként.
Igen, miközben agglomerációból sokkal fizikálisan, sokkal közelebb légvonalban, tényleg egy vicces távolságból ez az idő több lehet.
Egyébként erre találtam egy tök jó tanulmányt. No. A Gödöllői Egyetemen csináltak rá. Remélem azóta a srácok jól fizető közlekedés mérnökök.
Reméljük.
És tök jól összeszedték azt, hogy az agglomerációban honnan a legrosszabb és honnan a legjobb bejárni. Igazából három közlekedési módot vegyítettek, megnézték azt, hogy vonattal, megnézték azt, hogy egyéb módon, tehát hogy ugye ide tartozik a busz, a hév,
bármi, igen.
Igen, és autó, és akkor ezeknek az összesített átlagából nézték meg azt, hogy kilométerre levetítve, honnan a legjobb és honnan a legrosszabb bejárni. Akkor megint, megint játszunk.
Játszunk.
Szerintetek, melyik az az agglomerációs város, ahonnan ez alapján, az egység alapján a legrövidebb idő alatt lehet bejárni? Tehát, hogy ide vesszük az autót, a villamost.
De milyen sugarú körben gondolkozunk?
Pest megyében gondolkozzunk, és a Budapest központjába való bejutást vegyük alapul.
Én alapvetően ezt a Veresegyház Fót vonalat tippelném, mert ugye az M3-as az egy nagyon jó olvasztó tégely, ahonnan be lehet jutni a belvárosba, és az a rész ott persze nyilván bedugul, meg minden bedugul, de így személyes tapasztalataim alapján nem tűnt annyira vészesnek.
Várjál, autóval vagy tömegközlekedéssel?
Ez most egy ilyen vegyített.
Én azt mondom, hogy tömegközlekedve...
Bocsánat, én most csak autóban gondolkoztam.
Nem, akkor még egyszer. Tehát ebben benne vannak azok az eshetőségek is, hogy teszem azt, mondjuk Budakesziről lemész autóval a Viatorbágyi vasútállomásra, és onnan azzal mész be. Itt csak a nettó, csak az időt vesszük, és időben a legjobban elérhető a belváros.
Hát én most vasútban gondolkozom főleg, és annak kapcsán...
Az olyan sokat számít benne.
Az jut eszembe, hogy a Váci vonal elég erős, hiába van Rákos rendező, ami egy pokol, és hát nyilván ez a Biatorbágy, ez szintén egy jó irány.
Igen.
Mert azt megcsinálták.
No, hát a tanulmány szerint a top város, a legjobb agglomerációs város ebből a szempontból, én nem gondolom, Budaörs, hogy így szerintük meglepően gyorsan lehet bejárni. És a legrosszabb, ez Visegrád.
Képzeljétek. Pedig nekem egy óriási nagy álmom lenne, hogy minden nap Visegrádról járjak be ide dolgozni.
Hát ott kárpótol mindent, de kilométerre levetítve.
Igen, mert ugye Visegrádról csak busz van.
Igen, tehát Visegrádról olyanokkal van pariban, mint mondjuk Szigetmonostor, meg Kisoroszi.
Tehát ami a Szentendrei Szigetnek két kis települése.
Igen, azért ezt kicsit csalásnak érzem, tehát eleve ezek kis helyek, nem feltétlenül agglomerációs városként gondolok rájuk, de értem persze. Nagyobb helyek összehasonlításában, meg főleg vasútvonalak mentén érdekes ez, hogy Budapestből sugárirányosan melyik vasútvonal mellett szívsz, és melyik tök hatékony. És nyilván például a Lajos-Mizsei az egy elég szomorú irány, tehát aki onnan szeretne tömegközlekedni, az Porújár.
Meg hát ugye tudjuk, hogy mi a baj a tanulmányokkal, hogy hát ez ilyen táblázatban
Excel
létezik. Tábla. Ez egy Excel tábla, így van, ez egy összesített dolog, és nem a gyakorlatot mutatja. És hát nem arra tér ki, hogy mondjuk te Budán dolgozol, vagy Kőbányán, hanem csak egy nettó belvárosi elérhetőséget
persze
vesz alapul.
Mondjuk egy jó 0 kilométer követ a Lánchíd Pest
Budai oldalán. Találkozunk a Clark Ádám téren. Ja. Nem tudom, ez érdekes olyan szempontból is, hogy tényleg mennyit számít egy vasúti fejlesztés, vagy akár a hév, mennyit számítana. Meg az, hogy integrálják az elővárosi közlekedést.
És ti sose szívtatok tömegközlekedéssel? Tehát, hogy...
Lehet, hogy nem eleget.
Nem eleget, meg szerintem a budapesti az egy elég hatékony. Ami egy jogos kritika, az tényleg az, hogy a rendszerek nincsenek egymáshoz kapcsolva rendesen. Tehát az, hogy a HÉV az egy ilyen, jó, mondjuk az most már a MÁV-hoz tartozik ráadásul, de ez mindegy ilyen szempontból.
Tehát nekem mindig az a problémám a tömegközlekedéssel, hogyha nem ezeken a nagy csomópontokon gondolkod, mert úgy tökéletes. Tehát, hogyha azt nézem, hogy vannak a metróvonalaink, van a 4-es 6-os villamos, van az 1-es villamos, és egy csomó olyan nagy tömegközlekedési viszonylat, ami remekül lefed egy csomó helyet, akkor, és ezek között járok, akkor én a tökéletes tömegközlekedő vagyok, aki tulajdonképpen nem is járhatna jobban azzal, hogy Budapesten közlekedik. De hogyha elkezdek egyéb pontokban gondolkozni, mondjuk Pest-Erzsébetnek vannak olyan részei, hogy még a Boráros térről is legalább egyszer a villamosról át kell szálljál a másik villamosra, 51-52, mit tudom én, tehát rengeteg ilyen van, vagy gondoljunk például a Rejter-Ferenc utcára, ami hát ugye egy rehabilitált környék, mostanra azért igen komolyan beépült, gyakori célpont, és ott van az a szerencsétlen Vánnyat 30-as busz, ami
elég cudar.
Minden izénél megáll, utolsó faágnál is, és egy konkrét kínszenvedés. Tehát innen Budáról, mondjuk a Moszkva tér környékéről, amit természetesen Szélkámán tér, el kell menni a keletibe, hogy ott felszálljál a buszra.
Verseny utca,
igen. Hogyha el akarsz menni a Rejterbe, ami egyébként autóval bármikor negyed óra.
Na de várjál, tehát ott a megközlekedést, akkor szerintem azt helyre kell tenni, hogy az mindig egy kompromisszum. Kompromisszum, amiért cserébe adsz időt, hiszen többnyire több időt a megközlekedésre eljutni.
Hát kivéve például...
Mondjuk ezen
kivéve például nekem ide, tehát...
Nekem is, abszolút.
Igen. Akkor mondjuk úgy, hogy amiket említettél, a nem tömegközlekedési csomópontok közelébe általában egyszerűbb eljutni. Autóval, motorral, tehát valamilyen formában. Ezért cserébe ugye pénzt spórolsz, hiszen azért nagyon nagy részben erről is van szó, amikor tudtam a tömegközlekedést választott, hiszen ugye még mindig 9500 forint egy BKV bérlet.
És nem kell parkolnod, és...
Ja, és ebből próbálj meg ugye mondjuk 4 téli gumit venni. Persze. Tehát, hogy önmagában hány...
Persze, hát az nem is...
Meddig.
Nem is verseny,
tehát,
meg...
Nem, tehát ez nem is kérdés. Tehát, hogy a tömegközlekedés az mindig egy kompromisszum. Én csak egyszerűen azt gondolom, hogy a tömegközlekedés nem annyira rossz kompromisszum, mint ahogy néha arra gondolunk, mint ahogy a fejünkben benne van. Még akkor is, hogyha tele vagyunk horror sztorikkal.
Nekem mind az a furcsa, hogy pont a horror sztorik a furcsák, hogy emberek olyan kommenteket küldenek, amik alapján a tömegközlekedésen csak leszúrnak, kirabolnak, és amúgy is mindenki büdös.
Pedig ezek anomáliák. Tehát...
Nem azt mondom, hogy
de
nincsenek
Máté, olyan... De Máté, hogyha te soha nem találkozol a büdös emberrel, amelyet holnak, ott van egy rossz hírem.
De talán. Nem erről van szó. Nyilvánvalóan vannak ilyen vonalak, és vannak ilyen szerelvények. De például engem még az életben nem zsebeltek ki. És amúgy is egy elég gyenge évnek tartom azt, hogy csak azért, mert ragaszkodsz ezekhez a kényelmi funkciókhoz, ezért te bejössz a belvárosba autóval, illetve hát mindenki azt sem, amit akar, de tényleg én egy viszonylag kis járművel közlekedek néha itt a belvárosban, és a legtöbbször idegrohamot kapok.
A viszonylag kicsi az nem az Opel-mokkal.
Nem bizony.
Hanem az Auto Bianchi, a 112.
Igen, és amikor bekapcsol az elektromos hűtés, akkor így érzem, hogy megint többet álltunk, mint kellene, és hogy ezt nem tudom, élő ember miért teszi magával, miközben nyilván itt egy villamos a belvárosban, vagy egy metró megoldja. De egyébként ez, amiről beszéltünk az előbb, ez a külvárosban nyilván jobb az autó, vagy a motor, vagy akár gyalog, vagy mit tudom én. Ez megint vissza-vissza a metróvonalaknak az örökké elodázott bővítéséhez, hiszen azok pont arról szólnak a 3-as metró esetében és a 4-es, illetve hát az 1-es is, mert ugye a föld alattit is ki akarják vinni ott a vagy 5 megállóval, azt hiszem, a mexikói út után. Meg ugye Zuglót bevonni az egészbe, rengeteg ötlet van, és ezek nem új ötletek, hanem évtizedes.
Ja, ilyen régi ötlet a P plusz R parkolóknak a
létrehozása,
amiben marhára kéne.
Hasonlóan dinamikusan zajlik, de ugye a 4-es egy nagyon jó példa, a 4-es metró ilyen szempontból, hogy azt azért jóval hosszabbra tervezték eredetileg, és ahhoz képest, ami megépült, az ugyan nem rossz, de ilyen szempontból nem látja el azt a funkciót, amit eredetileg terveztek. Tehát az összes ilyen metró bővítés, ami ugye nyilván egy sok esetben lehet akár felszín feletti is, vagy hát olyan sok esetben nem, de van, ahol az is lehet. Ez mind arról szól, hogy a tömegközlekedésbe valóban bekapcsolod a külső területeket, a külső kerületeket, hiszen teljesen más élmény felülni a 288 ezredik buszra, és azzal körözni ott egy 3-4 órát, mire felülhetsz arra a villamosra, ami oda visz, ahova egyébként mész, mint az, hogy felszállsz egy metróra, ami bevisz a város központba.
Hát macera, tudod? Tehát, hogy elindulsz valahonnan a külső területekről, az megáll valahol, mondjuk, amivel én járok a hatos hév, az a közvágó híton, ami tényleg a puszta közepe, tehát, hogy
hát igen,
semmi.
Sok.
Van egy obi, tehát, hogy...
Igen.
És akkor...
Nem szabad átbiciklizni a parkolóján, ezt jegyezzük meg.
Ez egy nagyon,
nagyon fontos. Igen. Kitáblázták.
És akkor onnan átszállsz egy kettes villamosra, annak az egy darab nyomorult kettes villamosnak kellene felszippantania azt az embertömeget, ami leszáll a közvágó hídon.
De nézelőt... Szép a Dunapart, a kettes villamos az erről szól, ott meg kéne, hogy nyugodj, mire beérsz a Jászaira, addig
már egy chill vagy.
Igen, teljesen újjászülettél, hiszen Budapest belvárosának szépsége
lett. Hát ha jó felé szálltál fel a villamos, ha felszálltál, és a rossz helyre kerültél, akkor onnan sehova sem erre.
Tehát, biztos.
Egyébként ezt a kettesnek tényleg meg kell adni, hogy nagyon szép vonalon megy, és tényleg jó.
Ó, és most csináltak ilyen feldíszítetted belőle, ami mondjuk pont alattunk rohadt le.
Hát túl sok az áramfelvétele. De... Egyébként a kettes egy érdekes vonal, mert ott is azt hallottam, hogy előbb-utóbb alacsony padlós járművekre cserélik majd a ganzokat, amit őszintén szólva hát nem értek teljesen, mert ha jól értem, ott annyira szűkek illetve annyira kicsi a teherbírása a pályának, mert ugye ez egy vas szerkezeten fut gyakorlatilag, hogy oda nem lehet akármilyen villamost rakni. Ha meg Budapest azt mondja, hogy léci gyártsatok nekünk ilyen aranyos, kisebb méretű a kettes vonalra szent szerelvényeket, akkor lehet, hogy egy olyan cechet nyújtanak be, amire megint azt mondjuk, hogy nem.
Lesz a végén egy pár nulla.
Úgyhogy én nagyon sok további évet kívánok a ganzoknak a kettes vonalán, ha már a 47-es, 49-es vonalról előbb-utóbb úgyis leradírozzák őket. Aztán meglátjuk.
Na jó, de ez az alacsony padlós, meg mégiscsak kellene oda. Tehát, hogy ott is járnak friss anyukák.
Persze, csak nem látom ennek a megvalósulását a közeljövőben. De hát mit tudok én?
Ugye?
Na, hát akkor szerintem őszintén várjuk azt, hogy a tömegközlekedés is legalább annyira fejlődjön, mint amennyire fejlődik a körülötte lévő agglomeráció, meg a városnak a lakossága. Autózzunk! Máté, milyen volt ez a jogger?
A jogger meglepően jó volt, tényleg. Ahhoz képest, hogy a legfapadosabb és leggyengébb verzió volt nálam gázosan, a gyári LPG-vel. Mondjuk volt benne pár extra, mert a klíma és a tolatóradar és az állítható kormány és a tempomat, ezek mind felárasak, mint ahogy a metálfényezés is az. Úgyhogy a listáron ez egy 7,5 milliós jármű, ami azért karcos.
Kívánja még azt a 2,5 millió, vagy mennyi támogatást?
Igen, azt hiszem 4,5 fölött lehet elhozni a nagy családos csomagban. De jó a jogger. Tehát főleg a 10 évvel, vagy nem tudom, nem is 10-5 évvel ezelőtti Dacia-hoz képest egy olyan folyamatos fejlődés tapasztalható, hogy ez már nem az az érzésed van benne, hogy a lebutított Renault, hanem az, hogy ez egy önálló...
Belépőszintű termék.
Igen, meg hogy így látszik, hogy így megnézték alaposan, hogy mi kell egy családi autóba, és az külön jó, hogy ez nem egy crossover, hanem egy picit emelt kombi, mert ugye nem lehet már nem picit emelt dolgokat árulni, de nem baj, mert így legalább az úthibákat jobban tolerálja, meg nem tudom, patkázni is nehezebb. De tényleg ahhoz képest, hogy forgalmi szerint 90 ló, ugye LPG-n 100, vagy LPG-vel 100, és a nyomaték is 10 Nm-rel több, tök jól megy, és a váltója az pedig kifejezetten pontos és jó. Úgyhogy én élveztem.
Egyébként azt tudni kell, hogy óriási nagy szenvedés olyan tesztautót szerezni, ami nem egy ilyen rommá extrázott.
Fullos, tehát, 12 hogy, milliós belépő autó, igen.
Igen, mert egyébként ugye hát egy német prémium autónál gyakorlatilag az extra listán simán három tétel is belekerül 7,5 millió forintba. Ez pedig itt egy tényleg olyan autó, amire igazi szükség van. Tehát, hogy így beleülsz, hát, és igen.
Én azt gondolom, hogy a média kontroll azért mindenkit lenyűgözött.
Igen, ugye az van, hogy az autónak a műszerfalán gyakorlatilag semmilyen fajta rádióvezérlő nincsen. Ugye rádióvezérlő az csak a kormány mögött a egy ilyen fülön van.
Kis joystick.
Kis joystick van, ami ugye régi ilyen Dacia per Renault szokás. És a műszeredtség kijelzőnél látod magad előtt, hogy milyen rádiót hallgatsz, ha épp rádiót hallgatsz. De van egy média kontroll feliratú gyakorlatilag fedél.
De ez csak a belépőn van, tehát hogyha megnézed,
imádom.
A magasabb felszereltséghez már jár a kijelző.
És hogy ugye megspórolták a kijelzőt, és ezért az egy telefontartó, egy ilyen rugós megoldás.
Jó?
Van benne két darab ilyen C-alakú gumiprofil, belerakod a telefonod, és egyből látod a navigációt, tudsz zenét váltani.
Szerintem, ha a jogger tetőre rakod, az a telefon akkor is ott marad.
Az egész biztos.
Az egy olyan jól kitalált. Onnan nem rázkódik.
És mennyire voltál közel ahhoz a magas Tátrában, hogy tetőre rakd?
Én sem ennyire, de voltak csúnya pillanatok, meg volt egy elég kemény baleset is a hóesés közepén. Azért, amikor ott a magas Tátrában beindul a buli, akkor eléggé hamar megváltoznak a körülmények, és miközben a terautók a hóláncot pakolják a néhol rendőri biztosítással, hogyha rossz ponton sikerült megállni a szerpentinen. Azért ott valaki szerintem keresztbe fordult és telibe kapta a fentről érkezőt, mert a mentőknek kellett valakit kihúzni azt hiszem, egy Oktáviából. Csak úgy meglepő volt, mert tudod, így nem mész gyorsan hóesésben nyilván meg éjszaka, vagy hát este a sötétben már. És ehhez képest elég csúnyán belefutott. De szerintem egy ilyen sávelhagyós történet lehetett.
Éreztél bármit a menetbiztonsági rendszerekből?
Hát néha a kipörgésgátló villogott.
De jó. Működik rá, hogy jól akkor.
Abszolút. Figyelj, tudar időben nagyon jól teljesít a jogger ezzel az LPG-s
rendszerrel is. Mentem vele legalább 10 kilométert, és igazából oké, az ülése az szörnyű, az borzasztó, de milyen tök meglepő dolgok voltak benne, hogy a váltója az kifejezetten király.
De ugye, hogy a váltó az abszolút meglepő.
Még a motorja is egész jó, ugye a hangja az, hát hallod rajta, hogy hát ez nem kéri a forgatást.
De melegen jobb. Hidegen nagyon cudar.
Lehet, hogy meg kellett volna várjam.
Igen, kicsit.
Megjött volna.
De hát te ezt csinálod, beleülsz és meg.
Na persze, gyakorlatilag azon aktívten vagyok mindig.
Közlet, hogy nincs az kiegyensúlyozva rendesen.
De akkor lényeg, hogy jó volt. Neked mi az, ami nagyon hiányzott belőle már, mint hogy úgy értem, hogy mi az, ami fájdalmat okoz egy kicsit?
Hát ami fáj, az a bőrhatású kormány hiánya, ez nyilván azt jelenti, hogy ez valami műbőr kormány, de a magasabb felszereltségekhez már jár, és hát azért mégiscsak azt fogod egész nap, és ez a belépő műanyag kormány, ez nagyon lehangoló tud lenni. Főleg, hogyha arra gondolsz, hogy ez egy 7,5 milliós autó, így listáron, és belegondolsz, hogy valaki leszúrkol ennyi pénzt, és aztán megragadja ezt a kormányt. Tényleg már bepipálod azt az extrát még a bőrhatású kormányért. Ez volt az egyetlen kritikám ilyen szempontból.
A nap első jó tanácsa, ha Dacia-t veszel, mindenképpen bőrkormánnyal.
Fizess a kormány.
38 000 forint a bőrkormány? Nem most csak tippeltem.
Most nincs előttem. Nem tudom, de a festés az például tök drága. Tehát ezek a metálfények, ez 160 000 forint. Úgyhogy
Hát annyira elnézem bármilyen színben.
Hát az a baj, csak a fehér az alapáros ezeknél.
Hát, annak van tisztelete az utcán.
Annak van. Hát meg acélfelnivel tök jó az.
Na jó, de a Dacia-nak pont az lenne a lényeg, hogy merjen olcsó le. Tehát, hogy azt meg tud venni olcsó, hát 8 millióért igazából nem gondolkozol már máson.
Hát manapság ugye gyakorlatilag az van, hogy európai autógyártó ennél olcsóbban nem kínál kocsit.
Hát persze, meg azért nem hülyék, tehát 7 személyes, benne van a gyári LPG.
És amúgy az LPG az király.
Az LPG az király. És annyira király, hogy ez még erősebb is tőle, ami hát egy érdekes fejlemény.
Igen, a gyári LPG-ségnek azért sok előnye van például, hogy látod a műszerfalon, hogy mennyi LPG van benne, óriási. Hát, mert az utólagos gázrendszerek közül...
Nem így kocogtatni.
Belevilágítani öngyújtóval, igen?
Igen, hogy mi a helyzet. De egyébként viccet véletéve, tehát azért 50 literes a benzintank, 40 literes az LPG, azért 90 liter üzemanyaggal szerintem elég messzire elmegy egy jogger.
Na jó, de a valódi üzemben ezt tudjuk, hogy úgy működik, hogy lecsök benne 3 liter benzin.
Az indításhoz.
Igen, meg csontra töltött.
Fú, már várom, így 2030-ban így valamilyen cikk biztos lesz belőle, hogy ebben az LPG-s autóban még 480-as benzin van.
Ebben 446-os volt.
Mennyibe kerül Szlovákiában az LPG?
Nem tudom, mert csak itthon tankoltam. De várjál, hülyeséget beszélünk. 4,46 volt?
3,49. 3,46?
3,46 volt, így van. Nem 4, hát az 4 érdem. Nem, 3,80-ért vettem valami Molkútnál ott Salgótarján előtt, vagy fölött valahol. Aztán itt vettem a kedvenc helyünkön 3,46-ért.
Ott a legolcsóbb Budapesten.
Igen, kiváló, hogy ilyen közel van.
És egyébként milyenek voltak a fogyasztásaid?
Hát figyelj, a Tátrában hegyen felfelé, meg így össze-vissza nyilván viszonylag alacsony tempónál ilyen 8,5, 8,3, 8 ilyenek. Aztán egy bizonyos ponton visszafelé pályázva lement ilyen 7-9-re, de az csak egy pár percig gondolta úgy, mert aztán visszamegy 8-ra. Aztán odaadtam neked, és visszaadtad 8-4-jel. De hát akkor...
Köszönöm.
Mit tanultunk? Mindig az üvegen padlózás.
Egyébként én megelőlegezném azt, hogy ez az autó mondjuk benzinből egy literre kevesebbet fogyaszt maximum.
Én azt hiszem, hogy ez az ilyen 7 felet eszik benzinből, vagy legalábbis hidegen annyit, aztán lehet, hogy ezen még tudsz faragni. De igen, nagyjából annyi lehet. Nem vagyok benne biztos, hogy egy egész literre leszik kevesebbet benzinből, de valamivel kevesebbet.
Tehát akkor magyarul rohadtul megéri az LPG.
Hát rohadtul megéri, persze. Hát ez elképesztő. Meg az, hogy tényleg nem rosszabb tőle, hanem még erősebb is. Tehát 10 Nm egy 1200 kilós autónál azért úgy érződik.
Igaz, tehát nem erre szoktunk gondolni, hogy LPG, és akkor van Kraft.
Hát igen, mert régen az volt, hogy gyengébbek voltak.
Igen, de mert volt egy PB gázpalack, egy reduktor, és így nagyjából ennyi.
Igen, valahogy befecskendezted.
A zsiguliba.
Igen, igen.
Azért ez már nem az a kategória, hát az és nem. Azért örüljünk, hogy van.
Viszont nincs pótkerék, úgyhogy nem érdemes felrobbantani a nagy terepezésben a balesőt, hát. Mert fú...
Valamiért.
Fújhatod a sprével.
Péter, valami motoros történet a végére, csak hogy ismerjenek meg a hallgatók téged is egy kicsit jobban.
A motoros történetet szeretnél hallani?
Motoros történetet, igen.
Térjünk erre vissza tavasszal, mert akkor gyűlnek, akkor eszkalálódnak. Ilyenkor ez annyira szomorú dolog, hogy eljön az ősz, lemegy 0 fok alá az éjszakai hőmérséklet, és akkor nálam például már az a lélektani határ, hogyha éjszaka fagyott, akkor én onnantól már nem igazán merek elindulni. Tehát ez az a fosó határ, ez ott jön be, hogy lemegy -1-re. Majd vissza.
De értsd már meg, most már áthajthatsz vele a Lánchidon.
Hát na mondjuk ezt azért valamelyik délután kipróbál.
Na ugye.
Tehát, hogy addig, amíg lehet, amíg ilyen kivételezett helyzetben lehetek, hogy na motorral én átmehetek a Lánchídon, ez azért addig kell kipróbálni.
Az első napsütéses délután ott a helyed.
Így lesz.
Tehát akkor te nem téliesítesz.
Minek? Tehát, hogy de tényleg minek téliesíteni a motort? Meddig van hideg? Tehát, hogy egy normális motoros felszerelésben egy normális nadrágban, egy normális kabátban, igazából nulla foknál nem fázol. Nulla foknál is mondjuk egy M0-áson 110-zel mondjuk, nem vág be a hideg, nem fázol tőle.
Mindenki rakjon maga elé a fejében egy szorzót. Tetszőlegest.
Nem kell nagyot.
Egy ilyen 20%-os.
De neked valami nagyon jó szélvédelmi motorod van, nem?
Nem. Nekem egy V-Stromon van, és annak pont az egyik legnagyobb handicapje, hogy annyira szörnyű szélvédelemmel látták el, hogy én nem tudom, hogy azt hogyan adhatták ki úgy. Kiadtak 2020-ban egy olyan motort, amin egyrészt tök szégyen, hogy imbuszolt, hogy csavarokkal kell állítgatnod a szélvédőt. Miközben ezt egy csomó mesgyártó már megoldotta úgy, hogy megfúzol egy kalantyút, átállítod a megfelelő szögben, megfelelő méretre, és a tiéd.
De vagy nekem... elektromosan.
Nyilván jó, az már luxi kategória, az luxi. De nyilván az lenne a király. Szóval nekem pont olyanom van, aminek tök rossz a szélvédelme, és mindemellett úgy mondom, hogy nem kell attól megijedni motorra a robogóval, hogy tél van, mert csak ki kell menni. Te most meg a december közepén, vagy december elején még azzal jöttem be valamikor talán.
Ja, nem volt.
Ugyan már, és akkor most várunk, nem tudom, februárban már szerintem, február végén legkésőbb, ezt majd már ki lehet megint próbálni.
A proféta szóljon belőled, és az alvó VFR-em is valószínűleg ugyanebben reménykedik. Kívánjunk boldog karácsonyt!
Boldog karácsonyt minden égéstér hallgatónak, és minden totálkár rajongónak, és amúgy is mindenkinek. Mindenkinek, aki átmotorozott már a Lánchídon, és mindenkinek, aki még nem, illetve aki nektek fog is. Így van.
És maradjatok még velünk, hiszen lesz egy szilveszteri külön kiadásunk, ahova Gajdán Mikit és Horváth Mátét is elhozzuk, és lehet, hogy el fogunk pukkantani egy pezsgőt is.
De előtte vagy?
Hát vagy így közben. Uh-huh. És akkor lehet, hogy az adás második fele lesz igazán jó.
Igen.
Vagy csak az első lesz vállalható.
Hát majd meglátjuk.
Ahonnan nézzük.
Úgy vágjuk.
Én ezt ma is adtam volna.
Ma jövőre, 2023-ba felírjuk.
Idén már nem lehet.
Kéménybe korommal. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor támogatta a használtautó.hu.
A műsor a Béton partnere.